Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén 19. Zsoltárunk első versét énekeljük. 19. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk végig ülve, énekelve 164. számú dicséretünknek mind a három versét. 164. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, úgy vagyunk előtted, mint akiket megkötöz sokféle téveszme, vágy, szokás, félelem és szenvedély. Sokszor nem bánjuk ezeket, néha dicsekszünk is ezekkel. Máskor igazoljuk vagy megmagyarázzuk azokat. De valóságos és szent jelenlétedben megvalljuk, hogy amikor szabadulni szeretnénk ezekből a kötésekből, akkor nem tudunk. Segíts nekünk és segíts rajtunk nyomorúságunkban. Hozzád kiáltunk segítségért, mert te meghallod hangunkat, szavunk füledig és szívedig ér. Reménykedve kérünk Jézusért, megváltó és szabadító Urunkért. Adj szabadságot megkötözöttségeinkből. Adj biztonságot, bizonyosságot és védelmet. Azt a hitet, hogy túléljük még a halálunkat is. Vezess te magad, erősíts, bátoríts. Végtelen hűséget kísérjen. Kísérje a munkába indulókat, tanulókat és tanárokat, az év kezdetet az iskolákba. És kérünk, áld meg most a te közöttünk felhangzó csodálatos ígédet. Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből két helyről olvasom a mai igehirdetés alapigéit. Először az első rész második, harmadik és negyedik verseit, majd a negyedik részből egyetlen egyet a kilencedik verset. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban, szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját és szeretetetek fáradozását, és a mi Úrunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek álhatatosságát az Isten előtt, a mi atyánk előtt, tudván Istentől szeretett atyám fiai, hogy ti ki vagytok választva. Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek, mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Kedves testvérek, én úgy látom, hogy egyre több abnormális ember jár az utcákon, egyre több abnormális ember él közöttünk, egyre több abnormális ember szól hozzánk a televízió csatornáin keresztül. Aztán hallom, hogy a világhálón minden hasznos, fontos, jó, értelmes lehetőségen túl hihetetlen mennyiségű aberráció, perverzitás, őrület, szörnyűség portékákat kínálnak az embereknek. Lehet a bombakészítés receptjét levenni onnan, egy őrült le is vette. A közeles néhány év egyikében, pontosan nem tudom, amikor vagy 70 ember lett az áldozata, annak, hogy leolvasta, kiolvasta az internetről mert hogy oda ezt is föl lehet tenni. Hogyan kell bombát készíteni ahhoz, hogy pusztítsunk. Ugyanott olvasható gyógyszerkészítésről, rabszolgaadásvételről, öngyilkosságra buzdítástól, kezdve mindenfajta sötétség. És aki akarja, felteheti és mutogathatja magát a világhálón, informálhat minden ismerőst és ismeretlent, legszemélyesebb és legintimebb dolgairól is, ha éppen ezt akarja. Merre tart a világ? Merre halad az emberiség? Bizonyára velem együtt tapasztaljátok szomorú tapasztalásként, hogy folyamatosan hazudnak a világ tényleges dolgairól a politikusok, mindenütt és mindenkinek, az egész világon. Folyamatosan hazudnak az embereknek. Ismeretlenek érdekei mentén zajlik a világ élete, nem ismerjük őket. Hogy kiknek az érdekében zajlik a világ úgy, ahogy. A pénzmozgások, a gazdasági és kulturális élet, semmit nem tudunk róla. Tulajdonképpen minden elé függönyt húztak. És hogy ezt ellensúlyozzák, miközben minden fontosat vagy hazudnak, vagy eltakarnak az emberek elől, hogy ezt ellensúlyozzák, az olcsó, silány, üres szívű, üres fejű, semmit közvetítőkből sztárokat gyártanak az embereknek, példaképeket, kínálják őket, és az emberek imádják a semmit, az üreset, a kongót, a felcicomázottat, és elmennek a fontos, az értékes, az igaz, a tartalmas, az életet munkáló és szépítő mellett. Szemfényvesztő perc emberek, szellemi, lelki koldusok etetik a népeket, akik a jól lakottság placebóival telt hasukban úgy érzik, hogy milyen szép is az élet. És milyen jól informált vagyok én. És úgy általában minden rendben van. Placebóval, szellemi, lelki placebóval, semmivel töltögetik az emberek fejét, szívét, érzéseit, érzékeit, az egész bensejét. Vajon normális világ ez? Ha a világ ilyen és errefelé tart, vajon normális ez? Vajon létezik-e még egyáltalán normális élet? Milyen lehet az? Van ennek valami mértéke, mércéje? Amin mérhető, hogy mi az és mi nem. Egyáltalán kell, szükség van normális életre? Akármi is az. Nem jobb-e az, ha mindenki maga dönti el, hogy számomra mi az? Hogy számomra mi a normális élet? És magam döntöm el, hogy mi nem az, és ebben ne szóljon bele senki. Testvérek, nehéz terepre érkezünk, ha erről fogunk együtt gondolkodni, márpedig én nagyon szeretném, hogy együtt gondolkozzunk, és mindezek a kérdések és gondolatok annak kapcsán jutottak éppen eszembe, hogy napi igeolvasásunkban Pál apostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írott első levelét olvassuk, ahonnan mindkét igét felolvastam számotokra, és Ezt a levelet egyértelműen az jelenti, az jellemző, hogy Pál apostol a normális keresztény élet szempontjairól mond el néhány dolgot. Így aztán ez lesz a mai Isten tiszteletünk központi üzenete, hogy a normális keresztény élet néhány vonása. Milyen az? És vajon az, amit én keresztény életnek nevezek, az normális? Szerintem minden keresztény ember komolyan akarja venni azt, hogy én nagyon szeretnék igazán keresztény módon élni. Nagyon szeretnék, azért járok templomba. Azért olvasom a Bibliát, azért imádkozom. Én nem csak valami magamra aggatott dolognak gondolom azt, hogy keresztény vagyok, hanem szeretnék normális, keresztény módon való életet élni. Kedves testvérek, közös gondolkodásunkhoz mindenek előtte két latin szónak, fogalomnak a pontos értelmét szeretném elétek hozni, hogy norma és normális. Mind a kettő latin szó. Különösen ezt a másodikat sokszor használjuk. Mikor egymás felé fordulunk, és azt kérdezünk, te normális vagy? Ezt már persze bántó módon szoktuk mondani, pedig rendkívül érdekes és nagyon sajátságos az eredeti szó igazi tartalma. Mit jelent az magyarra fordítva, hogy normális? Testvérek, a norma zsinórmértéket jelent. Szabályt. A norma azt jelenti szabály, ami van, amihez lehet vagy kell igazodnom. Egy zsinórmérték. A norma az, amihez hozzámérem önmagamat, a dolgaimat, a tetteimet, meg általában mindent az életbe. A normális pedig azt jelenti, hogy szabályszerű, természetszerű. A természet rendjét figyelembe vevő, az a normális. Azt látjuk, hogy törvényszerű és meghatározott, normális rendje van a világ mindenségnek, a csillagos égnek felettünk, a növény és állatvilágnak körülöttünk, a szerveinknek és életfunkcióinknak bennünk. Van egy normális, törvényszerű, természetes rendje. Ezt a rendet Isten teremtette. Ő adta. És aztán ránk bízta. A természetet is, ami a föld alatt és a föld felett van is, és itt vagyunk mi magunk is, akiket élettel ajándékozott meg az Isten. Most kedves testvérek, amíg a norma, a zsinórmérték, Isten ígéje, Isten szava, Isten akarata, amihez az embernek így vagy úgy, de lehetett igazodni, addig beszélhettünk arról, hogy normális élet. És ott beszélhetünk csak ma is, normális életről. Amióta az ember elhagyta Istent, és helyette a semmihez, vagy a majdnem semmihez, vagy a maga alkotta mértékhez igazítja az életét. Azóta az történik velünk, hogy elvesztettük a kapcsolatot a Teremtővel, Istennel, aki által lettünk, elvesztettük a kapcsolatot a természettel, amiből lettünk, és elvesztettük a kapcsolatot egymással, akikkel együtt kellene tudnunk élni. Ez ez a sok veszteség, Isten elvesztése, a természettel való kapcsolatunk elvesztése, az embereknek egymással való egészséges kapcsolatának az elvesztése, mind-mind, külön és külön, és együtt szülik az abnormális életet. Ennek jelei a széthulló házasságok, a szétszóródó családok, a becsapódott és csalódott emberek, a boldogtalan életek. Az, hogy az emberek tulajdonképpen azt nevezik életnek, hogy túl akarják élni a mai napot. Ennek az abnormális életnek jele, hogy pusztítjuk önmagunkat, pusztítjuk a környezetünket, pusztítjuk a levegőt, a vizet, a földet, az erdőt. Természetesnek tartjuk azt, hogy a világ tele van szegény emberrel. Baj van a normális élettel. Nagy baj. Mert elhagytuk a normát. Istent. De hogyan is állunk a normális keresztény élettel, mert számomra ez most izgalmasabb kérdés. De nem tehettem meg, hogy ne innen induljak el és lépjek a normális keresztény élet felé. Az a kérdés merült fel bennem, hogy vajon van-e ilyen, létezik-e ilyen, hogy normális keresztény élet. Először azt szeretném, testvérek, leszögezni és aláhúzni, hogy van normális keresztény élet. De senki nem születik ilyennek. Hiába volt az apja vagy az anyja az, aki. Hiába nőtt föl a templom közelébe vagy a templomban. Senki nem születik normális kereszténynek. Hogy azzá legyen valaki, annak van egy titokzatos előzménye, aztán van következménye, és lesznek gyümölcsei. A normális keresztény élet csodálatos előzménye az, amit Isten tett értünk. Mégpedig létezésünk, fogantatásunk előtt. Mielőtt lettünk volna, Isten valami egészen különöset tett. Pál apostol ezt így mondja olvasott igénkben, hogy ki vagytok választva. Nem mert különbek lennétek bárkinél. Nem mert nagyszerűbbek vagytok, hanem mert kiválasztottalak bennőtöket. A 139. Zsoltárban olvassuk ezeket a csodálatos sorokat. Magasztallak, Uram, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, és a napok is, melyeken formáltatni fognak, be voltak írva. Holott fejeződik be az ige. Egy sem volt meg még közülük. Ki vagytok választva? Örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Mondja Isten, ezért terjesztettem ki reád az én irgalmasságomat. Örökkévaló szeretettel, mielőtt lettél volna, mielőtt fogantál volna, mielőtt születtél volna, mielőtt te földre megérkeztél volna, örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Aztán Isten egyszer csak maga mellé veszi az embert, vonzani kezdi, aztán félrevonja és a szívére beszél. És elmondja az embernek, hogy szeretlek, annak ellenére, hogy mindent tudok rólad, annak ellenére, hogy ismerlek téged, annak ellenére tudom, hogy mit örököltél apádtól, anyádtól, nagyapádtól és nagyanyádtól, annak ellenére, hogy tudom, milyen bűnben, bűnökben élsz, annak ellenére, hogy én vagyok az egyetlen, aki mindent tökéletesen tudok rólad. Mégis szeretlek. Testvérek, ez a mindent megelőző szeretet azt jelenti, hogy már mielőtt lettem volna, Isten megbocsátotta minden vétkemet. Mielőtt egyet is elkövettem volna, mindent megbocsátott előre. Testvérek, Isten bocsánata nem válasz az én bűnbánatomra. Óriási tévedés. Isten azért bocsát meg, gondolják sokan, mert én megbántam a bűnömet. Nem így van. Isten bocsánata előre készen van minden megbánt bűnömre. Mind előre készen van. Amikor valaki végre megérti ezt, hogy mit jelent az Isten szeretete, hogy kiválaszt, hogy előre megbocsátott minden vétkemet, amikor egyszer ez átjárhatja az eszét és a szívét, erre válasz a megtérés, amit a Biblia megtérésnek nevez, erre válasz, hogy az értelmem és az érzelmeim, az egész életem odafordul Istenhez, és elkezdődik életemben egy egészen új szakasz. Az, hogy a normám, a mértékem Isten maga lesz attól kezdve. Az izgat és érdekel, hogy mit akarsz, Uram, velem? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Beszélj hozzám, Uram! Oda tartom a fülemet, hallgatok rád! Szeretnék engedni neked. Nem akarok másként élni, csak úgy, ahogy te mondod. Úgy szeretném, Uram, hogy az életem mércéje, mértéke te legyél. Mert megértettem, hogy ki vagy te, és ki vagyok én. És mégis összekötöd önmagadat én velem. Attól kezdve világosan értem, hogy az a normális az életben, aminek Isten a normája. Amit Isten határoz meg, amiben Isten a mérce, az normális. Az a jó, az a hasznos, az az igaz, az a szép, amit Isten mond. Ezért hangsúlyozza Pál, hogy fontos, hogy befogadjátok az igét. Amit Isten mond, fogadjátok be. Ne elmélkedjetek rajta, ne kritizáljátok, ne okoskodjatok fölötte, ne elmélkedjetek, ne meditáljatok. Ilyeneket úgyse ismer a Biblia. Fogadjátok be. Ha az életedben az igazodási pontod, a normád Isten maga lesz, Isten szava lesz, akkor normális keresztény életet tudsz élni. Az pedig nem más, mint hogy megjelenik bennem a Jézusi több. A rajtam túlnani erők, maga Isten megjelenik bennem. Nos, Pál apostol az ilyenekről mondja, hogy azoknak az élete attól kezdve, hogy Isten a normájuk lesz, a mértékük, az igazodási pontjuk, azokat maga Isten tanítja az atyafiúi szeretésre, az egymás szeretésére. Testvérek, a normális keresztény életbe Isten tanít szeretni. Nagyon fontos, hogy Isten taníthasson bennünket szeretni. Tanítottak a szüleink, tanított a szerelmünk, tanítanak emberek, könyvek, de a legfontosabb, hogy Isten taníthasson szeretni. Azt mondja Pál apostol, titeket már Isten tanít szeretni. És ezzel minőségi különbséget tesz szeretet és szeretet között. A normális keresztény életben kérjük és engedjük, hogy Isten taníts engem szeretni. Mert az Istentől tanult szeretetben ott van a lemondás, a hátralépni tudás. Ott van az áldozathozatal, a vesztesnek lenni készsége és képessége. Kész vagyok vesztesnek lenni szeretetből. Testvérek, ha az Isten tanít szeretni, akkor megérjük, hogy csak önkorlátozva lehet normális keresztény életet élve szeretni a másikat, csak mindig a saját rovásomra. Az atyafiúi szeretet, amire Isten igéje tanít bennünket, azt tud elengedni. Azt tud újra és újra megbocsátani. Mennyivel több és teljesebb lenne, testvérek, az élet ezen a földön, az emberi kapcsolatok, ha az embereket Isten taníthatná szeretni, mert a maga módján mindenki tud, de abba fuldoklik az, aki mellettünk él. És néha szégyenkezve nézzük magunk is. Ez lenne a keresztény szeretet. A normális keresztény életben, testvérek, a hit munkálkodik és cselekszik, mondja az apostol. Munkálkodik és cselekszik. Mert nagyon halad az időm, csak szavakat mondok. Azért, mert van lényeglátása, van bizonyossága és van ereje. Az ige azt mondja, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. De figyeljünk a sorrendre. Először a hit, amiből származik a cselekedet. Nem számításból, hanem hitből. A normális keresztény élet hitből cselekvő élet. Az én atyám munkálkodik mind ez ideig, én is munkálkodom. A normális keresztény élet praxis. Gyakorlat. Jézus szerte járt és jót cselekedett. Mert Isten országa nem beszédben áll, hanem erőnek megmutatásában. Cselekedetben. Az élőhűt kizárólag a cselekvő szeretetben látszik meg. A normális keresztény élet a Krisztus reménységében álhatatos élet. És ezzel fejezem be, testvérek, a keresztény reménység egészen rendkívüli dolog. Azt mondja Pál apostol, hogy legyetek álhatatosak a Krisztus reménységében. Keresztény reménységben nincs feladás, nincs lemondás, nincs lehetetlen. A keresztény reménységben nincs kőfal, amelyiken ne lehetne átugorni. A keresztény reménység csodálatos dolog. A normális keresztény ember reménykedve él. A normális keresztény élet természete, hogy tele van reménységgel. Mert Jézusra néz, és csak úgy látja a reménytelen embert. Mert Jézusra néz, és úgy látja a reménytelen élethelyzetet. Mert Jézusra néz, és úgy látja a reménytelen egészségi állapotát. Mert Jézusra néz, és úgy látja a jövőjét. Mert Jézusra néz, és úgy látja a gyerekét és az unokáját. És akármilyen világba él, és akármilyen bolond lesz a világ, meg nem szégyenülő reménységgel, hite fejedelmére Jézusra néz. Nem mi vagyunk az abnormális emberek, akik így élünk. A normális keresztény élet rendíthetetlen bizonyossággal néz Jézusra. És meg nem szégyenülő reménységgel él. Testvérek, az a remény, amit Isten szava, igéje munkál ki bennünk, az soha nem fog megszégyenülni. Nem azt ígéri az ige, hogy az én emberi reménységeim nem szégyenülnek meg, hanem az ő szavára épülő reménységem, amit ő mondott, amit ő ígért, arra építeni. Ezért kell befogadni az igét, hogy legyen mire építkezni. Aki nem fogadja be Isten igéjét, vajon milyen reménységet épít? Istentől tanított szeretet, munkálkodó hit, álhatatos reménység Jézusban, íme a normális keresztény élet három vonása a sok közül. Van köztük ismerős? Gazdagítson ezekkel egy abnormális világba bennünket az élő Isten, hogy általunk gyógyuljon, gyógyuljon ez a beteg világ, és épüljön Isten csodálatos országa. Imádkozzunk! Köszönjük, Jézus, hogy Te azért jöttél, hogy nekünk életünk legyen és bővölködjünk. Köszönjük, hogy benned van az élet teljessége. A normális, az igéhez igazodó, az Istenre néző élet teljessége. És bár látjuk, Urunk, hogy a bűn mi mindent megront bennünk, és mi mindent megront általunk is, mégis köszönjük, hogy újra és újra az egyetlen normához, az egyetlen elfogadható, életképes, igaz és tiszta mértékhez hozzád igazodhatunk. Szeretnénk ezt tenni, rád nézve élni, rád nézve szeretni, rád nézve cselekedni, rád nézve reménykedni, hogy az élet teljessége a miénk legyen. Adj nekünk, Urunk, a Te ígéd szerint való normális keresztény életet. Amen. Mondjuk el azt az imát, amire Jézus tanított bennünket, a mindenkori övéit. Ti azért így imádkozzatok, Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat még a nyári menetrendben tartjuk. Jegyeseket hirdetek. Alessandro Mengozzi, római katolikus vallású férfi testvérünk, és Brandenburg Júlia, református vallású nőtestvérünk házassága megáldása itt a templomban. 2013. szeptember 14-én szombaton 16 óra 30 perckor, tehát fél ötkor lesz. A fiatalok és szüleik szeretettel hívják a gyülekezetet az ünnepi alkalomra és az azt követő szeretett vendégségre is. Azok kedvéért, akik esetleg nem tudnák, jeleztem és jelzem, hogy Brandenburg Júlia édesapja, gyülekezetünk és egyházmegyénk főgondnoka. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. A magyar himnusz éneklése előtt 196. számú dicséretünk, első, hatodik és hetedik. Első, hatodik és hetedik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik: mondjatok dicséretet, keresztények, az Úristennek.